Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk mérföldkövek és kavicsok, hol tartunk a Magyarországnak szánt EU-s források megszerzésében. A megoldást két heti havi rendszerességgel ígérő magyar kormányzati bejelentések megritkultak, és úgy tűnik, mintha elakadtak volna az egyeztetések a Magyarországnak szánt EU források megszerzésének érdekében. Podcastunkban rendszeresen foglalkozunk mi is a témával, úgyhogy jöjjön egy gyors számvetés, hol tartunk most a nyár derekán. Kezdjük a helyreállítási alapként emlegetett RRF-fel. Mi hír ezzel kapcsolatban?
Több mint fél évvel ezelőtt decemberben a tanács ugye hozott egy döntést, aminek értelmében Magyarország esetében egyrészt zároltak kohéziós politikai pénzeket, elég nagy értékben, ugye 6,3 milliárd euró értékben. Ugye mindez folyamánya volt annak, hogy Magyarország a jogállami problémáknak és ennek a kivetítése. Ezzel párhuzamosan Magyarországnak jóvá hagyták ugyan a helyreállítási tervét, tehát papíron Magyarország megkapta a zöld jelzést arra, hogy a helyreállítási forrásokat, amelyek 5,8 milliárd euró visszatérítő támogatást ígérnek. Ugye ahhoz, hogy lehívhassa Magyarország ennek akár az első 800 millió eurós részletét, ahhoz nem kevesebb, mint 27 úgynevezett szupermérföldkövet kulcsfontosságú feltételt kell teljesíteni. Az Európai Unió egy bonyolult, komplex szerkezetet hozott létre, én úgy mondanám, hogy pókhálót szőtt az Orbán kormány köré, hiszen a dolgok egymással összefüggenek. Ez egy olyan játéknak tűnik, mint hogyha valaki ki akar jutni egy lelakatolt szobában, van 27 lakat, és nem elég a 26-ot kinyitni, a 27-et nem tud, akkor nem tudsz kijutni. Ehhez kell viszonyítanunk azt, hogy Magyarország ezen az úton mekkora lépést tett előre. És azt kell, hogy mondjam, hogy minimálisat, ami mindenki számára meglepő, itt Brüsszelben is, és az láthatóvá vált, hogy idővel a feladatok három különböző vonalon indultak el. Ezek közül a legfontosabbnak, a legsürgetőbbnek és a legkönnyebben megoldhatónak az a probléma tűnt, ami szintén része egyébként a jogállami feltételességi eljárásnak, hogy a közalapítványi modellben működő egyetemek és más intézmények esetében felszámolják az összeférhetetlenség problémáját. Ezek ítézben történtek előrelépések, hiszen a magyar kormány például kiterjesztette ezekre a közbeszerzési szabályokat, eredetileg ezek sem voltak, viszont elakadt a folyamat, több hónapja gyakorlatilag körbe-körbe jár azon, hogy kik és milyen feltételek mellett ülhetnek be ezekbe a kuratóriumokba. Nekem mindig azt mondják, hogy ez a kérdés akár egy nap alatt is megoldható, ehhez képest semmi előrehaladás nincs, ami azért fájó, mert ez konkrétan egy csomó magyar egyetemistát fog érinteni. A magyarországi egyetemeknek az egyharmada működik ebben a modellben pillanatilag, de ezek az egyetemek a magyar diákoknak a kétharmadát tanítják. És akkor még említeném azt is, hogy nem csak a diákokat érinti, hanem a kutatókat és kutatóintézeteket is, hiszen a Horizon programra is. Az Európai Tanács úgy fogalmazott, hogy addig jogi kötelezettségvállalást, magyarán szerződést nem lehet aláírni ezekkel az intézményekkel, ameddig ez a kérdés nem rendeződik. Ahhoz, hogy rendeződjön, Magyarországnak egy olyan jogszabályt kellene előterjeszteni a bizottság elé, amelyet a bizottság visszaigazol és a tanács elé terjeszti, hogy hozza meg azt a döntést, hogy mentesíti Magyarországot ez alól a döntés, szankciói döntés alól, mondjuk így.
Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ugyanakkor azt mondja, legalábbis a sajtóosztálya egy olyan közleményt adott ki a napokban, hogy az Európai Bizottságnál van már a normaszöveg, amire egy hónapja nem válaszolnak, és éppen ezért, ha nem lesz Erasmus megállapodás, akkor Navracsics Tibor azt mondja, hogy akkor a magyar kormány nem tehet majd erről. Tehát ők azt állítják, hogy már egyfajta változatot, egy normaszöveget elküldtek Brüsszelbe.
Amire úgy tudom, hogy az Európai Bizottság elég gyorsan megüzente nekik, de valóban nem írásos formában, hogy ebből a normaszövegből hiányoznak fontos elemek még továbbra is. Például az, hogy az alkalmasság kitérőt, hogy ki milyen alapon várhat ezeknek a kuratóriumoknak a tagjává, hogy ezeket várta az Európai Bizottság, hogy ezeket a magyar kormány le fogja írni. Na most leírt bizonyos elemeket benne, de például a magyar kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az állami számvevőszék legyen az, amelyikre rábízzák ezeknek a alkalmassági kritériumoknak az ellenőrzési lehetőségét. Miközben az Európai Bizottság tudatában léve annak, hogy az állami számbevőszék elég erős kormánybefolyás alatt áll, úgy gondolja, hogy egy független testületnek kell. Tehát magyarán annyiban lehet igaz a Navracsics Tibornak, hogy elküldtek egy szöveget, de azt nem tette hozzá, hogy az Európai Bizottság azt a szöveget nem tartotta teljesnek, és várja továbbra is, hogy Magyarország egy olyan norma szöveget tegye le az asztalra, ami alapján viszont tényleg meg lehet oldani ezt a problémát. Ne felejtsük el, ha Magyarország leteszi az asztalra ezt a normaszöveget, és az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez a normaszöveg hivatalosan nem elfogadható, akkor a procedúra tovább csúszik. Azzal, hogy az Európai Bizottság ezt nem hivatalosan nem utasította el, ezzel fenntartotta a lehetőségét annak, hogy Magyarország még ezt ki fogja egészíteni.
Szeptember elejéig kell megállapodni ahhoz, hogy ezekhez a forrásokhoz még hozzáférhessenek az alapítványi egyetemek.
A szokásjog szerint július közepén szokták aláírni a szerződéseket. A Tempusz közalapítvány bízta meg az Európai Bizottság ezzel, hogy az egyetemekkel aláírni a szerződéseket, amelyek alapján az egyetemek a diákjaikat elindíthatják ezeken a szemesztereket. Azért szeptember 1-e a határidő, mert hogy addig elvileg még lenne lehetőség. Viszont, hogyha megnézzük a procedúrát, akkor azért azt ki kell jelentenünk, hogy szinte bizonyos, hogy erre nincs lehetőség, hiszen egyre nincs magyar jogszabály, nincs magyar törvény tervezet sem, nincs egyelőre, az országgyűlés nem fogadott el ilyesmit, az Európai Bizottság már pedig azt fogja majd csak tanulmányozni, amire lenne egy hónapja, és azért megüzenték Brüsszelből, hogy ez nem csak egyszerű formalitás lesz, tehát ennek utána fognak nézni alaposan, és akkor utána még a tanácsnak is döntenie kellene arról, és mindez augusztusban, amikor mindenki szabadságon lesz. Tehát azt hiszem, a realitások azt mondják, hogy ez a vonat elment, és föl kell készülni arra, hogy valami más megoldásokra meg kell felkészülni. Amiről most beszéltünk, hogy ez az egyik eleme ennek a bonyolult képletnek. Van két másik eleme is, visszatérve a kérdésedre.
Így van, három területet említettél.
Három területen, ugye az igazságszolgáltatási reformok kérdése, ahol Magyarország ma majdnem bejelentette, hogy a győzelmet deklarált még májusban, amikor valóban az országgyűlés elfogadta azt a négy reformot, igazságszolgáltatási reformot, amelyek megerősíteni hivatottak a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét. Ezek azért fontosak, mert ez az elem, az igazságszolgáltatási elem konkrétan nem szerepel a jogállami feltételességi eljárásban, viszont akadályát képezi annak, hogy Magyarország, mert ez egy horizontális feljogosító feltétel, elnézést ezzel sok szakszóért, hogy Magyarország a kohéziós politikai források jelentős részehoz hozzáférjen. A folyamat itt is haladgat, de nem abban a tempóban, ahogy az kinézett májusban. Itt is érthetetlen sokak számára, hogy Magyarországnak még el kell fogadni a bizonyos végrehajtási intézkedéseket. Ezek közül történként el is fogadtak már, de úgy néz ki, hogy a kép nem teljes. Én olyan híreket hallottam, hogy ez elképzelhető, hogy ez a dosszié mégis valamikor július végére olyan állapotba kerül, hogy Magyarország kezdeményezhesse az Európai Bizottságnál hivatalosan ennek a horizontális feljogosító feltétel teljesülésének az újraértékelését, de a bizottságnak arra van 3 hónapja elvileg, hogy ezt megtegye, tehát megint augusztusról beszélünk, és utána újabb 2 hónap elvileg, mire a kifizetésekre is sor kerület. Ami azt sugallja számomra, hogy valószínűleg ezen az oldalon sem nagyon lehet majd idén pénzekhez hozzáférni. A legoptimálisabb esetben esetleg az év végén, de én azt is túlságosan gyorsnak látom az eddigi tapasztalatok alapján.
Ez az a terület, amiknek a napokban cserélték le a miniszterét, aki egyébként ezeket a tárgyalásokat is vitte.
Itt azt hiszem kevésbé fontos most az, hogy mik alkotják a tárgyaló delegációt, ugyanis itt nagyon világos, hogy mi az elvárás, itt tényleg mindennél világosabb, hogy milyen listát kell Magyarországnak teljesítenie, és hogyan kell teljesítenie. Eléggé világos ez a dolog, és itt már csak arról van szó, hogy fel kell tenni a pontot az íre. Az érezhető, és hogyha elmondom a harmadik elemet is, akkor abban kirajzolódik azért, hogy van egyfajta kétség a felől, hogy az Orbán kormány valóban meg akar állapodni. Illetve én úgy fordítanám azt, hogy az Orbán kormányban is van egy kétség, hogy az Európai Bizottság valóban meg tud és meg akar állapodni, és ez a fajta kétirányú kétség oda vezetett, hogy elég bénult helyzetet idézett elő az elmúlt fél évben. Nincs meg a bizalom, lehet, hogy a kellő szakértelem sem, ezt sokszor hallom, itt Brüsszelben úgy látják, hogy magyar oldalon lesz, de valószínűleg a legnagyobb probléma a legfelső politikai akarat hiánya, vagy pedig ennek az akaratnak a konzekvens képviseletének a hiánya. Az nagyon érdekes a harmadik elem, mert a harmadik elem az, ami ugye a dandárja a dolognak, és amiről Magyarország egyszer már azt hitte novemberben, hogy kap egy pozitív bizonyítványt. Ugye arról volt szó, hogy 21 szupermérföldkő, az konkrétan arról szól, hogy az eljárás, a jogállamisági feltételességi eljárás megszűnjön, és ezzel a zárolt uniós kohéziós politikai források felszabaduljanak. Most ez az a terület, ahol tulajdonképpen szinte minimális lépés, vagy annál is kevesebb lépés történt az elmúlt fél évben, és ez láthatónak a kormányzatot sem érdekelte a mértékben, bár idővel küldtek különböző pozíciókat, ez úgy hívták, hogy ilyen services package, tehát ilyen szolgálati csomagokat küldtek, de ezek láthatóan nem adresszálják, nem kezelik a kulcs problémákat, amilyen a vagyonnyilatkozatoknak a kérdése, az integritás hatóság hatásköreinek kérdésén is vannak még problémák. Szóval úgy néz ki egy kicsit ez az egész, hogy nincs olyan kérdés, ahol a magyar kormány ne tett volna valamit, de miután ezek részletmegállapodások, tehát részben teljesíti a feltételeket, a részben való teljesítés az olyan, mintha semmit nem teljesítettél volna. Ezért aztán az történt, hogy gyakorlatilag ezen a téren szinte semmi sem mozdult meg, és mindez azért fontos, mert hogyha nem mozdul meg ezen a téren, mert ahogy említettem az elején, minden mindennel összefügg, akkor végül is eljutunk oda, hogy esély sincs arra, hogy a helyreállítási pénzhez, ami valahol ott a korona égköve, ez nem elérhető. Tehát ez nem egy alacsonyan függő gyümölcsről van szó, hanem ez pontosan az almafa tetején van, ezt kellene elérni. Viszont mi egyelőre még mindig az alacsonyan függő gyümölcsöket születeljük. Tehát nagyon messze van még itt a megállapodás.
Engedj meg egy szubjektív kérdést. Egy hónapja beszéltünk erről legutóbb körülbelül. Te hogyan látod brüsszeli tudósítóként? Történt-e bármilyen előrehaladás ezekben a kérdésekben az elmúlt 4 hétben?
Nagyon kis apró lépésekkel haladnak előre, tánclépésekkel. Látom, hogy a kifáradás elejét mind a két oldalon. Tehát az bizottságnál is, és Budapesten is, valaki azt mondta nekem a bizottságnál, hogy annyit foglalkoztak az elmúlt időszakban például ez az Erasmus ügyel, amit szerintük egy nap alatt meg lehetett volna oldani minden probléma nélkül, hogy egyesek már PhD-t írhatnának ebből az egész közalapítványi rendszerből az Európai Bizottságnál, hiszen olyan mértékben beleásták magukat ebbe a rendszerbe. És bizonyos cselekből ítélve nekem úgy tűnik, hogy a magyar kormány megjegyezésre való hajlandóságát mindig növelte az, amikor a forint nagyon mélyen repült. Én úgy gondolom, hogy az aktuális gazdasági politikai nyomás, ez egy nagyon fontos szempont abban, hogy Budapest milyen mértékben és milyen tempóban hajlandó haladni, tehát a finanszírozás kérdése gyakorlatilag. Másfelől pedig vannak arra utaló jelek, hogy az Európai Uniónak is van egy oldal, ami kér, ez pedig ugye a többéves keretköltségvetésnek a félidős felülvizsgálata, hogy legyen pénz Ukrajnára meg a korábban korona alap kamatainak a finanszírozására, és ez egyhangú döntést igényel az Európai Tanácsban, és lehet, hogy úgy gondolja Orbán Viktor, hogy ott áll a végén, és akkor tessék, állapodjunk meg valamiben. Nem biztos, hogy a magyar vezetőnek ez a stratégiája, hogyha ez a stratégiája be fog jönni, mert idővel az Európai Unió is megtanulta azt, hogy hogyan próbálja ezeket az ilyenfajta zsarolási fenyegetéseket kezelni. De azt hiszem, hogy bármit is mondunk most ebben a pillanatban, hogy ősszel mi fog történni, az nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni azt, hogy amikor elérkezünk majd ennek a felülvizsgálatnak a végére, és a spanyolok azt szeretnék, a spanyol elnökség, hogy ez októberben lezáruljon, akkor milyen helyzetben lesz a magyar gazdaság, milyen helyzetben lesz Európa, milyen helyzetben lesz az ukrajnai háború. Ezek mind együtt fognak hatni arra, hogy Magyarország végső soron mikor, egyáltalán is hogyan fog hozzájutni majd a pénzekhez.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!